Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Ahogy megszokhattátok, a vonalban Gerendi Zoltán van itt velünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát végignéztük ugye a Benelux országokat, és hogy most így megállunk egy pillanatra, és egy kicsit így körültekintünk Európában. Kimondottan a vagyonadók kérdését nézzük meg.
Így van, igazából minden hónap első adását próbáljuk most nem csak ország specifikusan, hanem ilyen több országot érintő olyan adótémákkal kitölteni, amik kicsit átfogóbbak. Most ilyen a vagyonadó. Ennek különös hangsúlyt az adott, hogy az amerikai, hát a választási előkampányban már előjött ez a téma, és ha ott előjön, akkor ez valószínűleg sok helyen máshol még elő fog jönni. Konkrétan ott ugye arról van szó, hogy a Bernie Sanders és a Elizabeth Warren tettek egy javaslatot, hogy gyakorlatilag 2%-os vagyonadó legyen 50 millió dollár fölött, és ez hát nagyon megmozgatta a fantáziákat, ami hát ilyen szempontból szerintem érdemes egy adás témájának. Na most a vagyonadókról annyit kell tudni, hogy mindig voltak, tehát a legrégebbi adók egyikéről beszélünk, tehát azt tudjuk, hogy a vagyont a középkortól kezdve adóztatták különböző módokon, és ez egészen a mai napig jelen van. Ennek a legtipikusabb példája az ingatlanadó. Erről rengeteget lehetne beszélni. Az ingatlanadó az nem csak a vagyonosok adója sajnos, hanem mindenkinek az adója, akinek van ingatlana. Tehát nem klasszikusan egy ilyen nagy jövedelmek vagyonadója, mint amiről az előbb beszéltünk, meg majd amiről később is fogunk beszélni. De mégis fontos róla beszélni, mert nagyon eltérő súlyuk van az egyes gazdaságban. Mi Magyarországon egyébként elég jól állunk ezzel. Már eleve egyébként a vagyonadók, tehát az ingatlanadóval Magyarország, tehát a monarchia nagyon komoly előlépést tett. Tehát a 19. század második felében Magyarország, illetve hát a monarchia bevezette ezt a kataszteri elszámolást a telekkönyvekben, és így viszonylag könnyebb volt a termőföldeket és rengeteg mindent adóztatni. Ezzel egyébként Európában egyedülállóan fejlett volt ez a térség. Egyébként, ami talán korábbi adásokból emlékeznek a hallgatók, hogy a monarchia volt az első, amelyik a világ első kettős adóztatás egyezményét is megkötötte Poroszországgal. Tehát a monarchia adórendszere egyébként elég progresszív volt, és a telektulajdont is elég jól tudta kezelni. Na most ez már a teljes mértékben megvan. Egyes országok nagyon eltérő mértékben adóztatják a GDP-hez képest. A legerősebben egyébként Anglia adóztatja, Brexittől függetlenül. Itt a GDP 4%-át is kiteszik ezek a fajta építmény- és telekadók, de azért hozzá kell tenni, hogy Franciaország se nagyon marad le, Belgium se marad le, gyakorlatilag utána őket Olaszország, Spanyolország követi. Mi 1% külli mértéke egy középmezőnyben vagyunk, de hát ez rengeteg egyéb más feltételtől is függ, nyilván az ország egyfelé jutott GDP-től és így tovább. Tehát nagyjából azt lehet elmondani, hogy ezek az adók, tehát az ingatlan adók jelen vannak Magyarországon is, külföldön is. Magyarországon ez egy önkormányzati hatáskör, tehát telekadó építményet az önkormányzatok vetik ki, és oda is folyik be. Van, ahol ki se vetik, tehát az önkormányzatnak a saját ilyen jogköre eldönteni, hogy bevezeti-e, és milyen mértékben. A törvény felső határt szab meg, és hát ezzel gyakorlatban a helyi vezetők a saját költségvetési helyzetükhöz mérten igazítják az adókat. Na most, amiről itt szó van, és ami igazából érdekes, az az, hogy a vagyonadónak ez csak egy Nagyon jelentős része, mint ahogy látjuk, mert a GDP 4%-áról beszélünk, az egy nagyon jelentős szám például Angliában, de azért az a vagyonadó, ami itt a javaslatban fölröppent, és Európában már csak elvétve van, tehát úgymond hal ki, ez egy teljesen új irány, és nagyon sok minden mással összefügg. Ez a teljes vagyonra vonatkozó adó, tehát az értékpapírokra, és minden más olyan vagyontárgyra, ami adóalapot képezhet, és nem ingatlan. Na most ezeknek a felmérése és a nyilvántartása az egy nagyon komoly probléma. Itt nálunk a vagyon nyilatkozat önmagában már politikai szinten is probléma, nem csak hogy az általános életben. Tehát a vagyonnak az értékelése, nyilvántartása az egy nagyon komoly feladat. Na most ennek a fajta értékalapú adózása meg még bonyolultabb, és felveti azt a kérdést, hogy ez egyáltalán mennyire lehetséges-e. Egyébként erre van egy jó példa, hogy minél nagyobb a vagyonadó, a vagyon valójában mobil, és hát ebből eredően elmenekülnek. Erről volt egy ilyen statisztika, nem a régen, hogy Athénban van 17 ezer medence, és összesen 400-an fizetnek medenceadót, tehát az adó elkerülés...
Hát azért, mert mit tudom én, duzzasztónak, vagy csatornának, vagy valami máshogy, máshogy
én
van.
Nem tudom minek, de a
görög... Tűzivíznek van általában Magyarországon egy ilyen... Igen.
Hát vannak igen, erre jó technikák, ilyen kreatív.
Van, biztos, hogy vannak, csak azt mondom, hogy a vagyon adózása szintén egy ilyen kézzel halad fogni történeti is válhat, már, és ez azért is érdekes, mert egyébként a világ egyre vagyonosabb. Tehát a történelmek egy olyan korszakában vagyunk, ahol a vagyonfelhalmozás nagyon komolyan mérhető. A statisztikák szerint jelenleg is, tehát 2018-ban közel 20 millió, 1 millió dollár fölötti milliómos volt a világban. Ez 23-ig, tehát a következő 4 évben ez 23 millióra föl fog menni. Döntően 3 térségben élnek ezek az emberek. Észak-Amerikában él a legtöbb, tehát ezért is jött a javaslat onnan. Bár ez egy ultra-rich adónak tekintik, tehát az ultra-gazdagok adójának. Viszont Európában is és Ázsiában is majdnem közel azonos 6-7 milliós populáció van. Most ez azért érdekes, mert gyakorlatilag 3 európai ország adóztatja a gazdagokat jelenleg a vagyonuk alapján, Spanyolország, Norvégia és Svájc. Spanyolország az 700 ezer euró fölött kezdi a vagyon mérni, és ott 0,2%-ot vonnak le évente ebből, vagy alul fizettetnek. Norvégia az 0,85%-ot, tehát magasabb tételt 170 ezer euró fölött, és Svájcnál ott a kantonális és a federális rendszer keveredik, és ott az 0,3 és 1% között mozoghat. Tehát ez egy Európában egyébként nincs jelen ez a vagyonadózás, viszont nagyon, nagyon érdekes, mert előrehozza azt, hogyha a világ ilyen szinten válik ketté. Tehát és ez már innentől kezdve szociológiai, vagy akár gazdasági, ilyen szociogazdasági kérdésé válik, hogy a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek, és tulajdonképpen mi a gazdagoknak a társadalmi felelősség, és erre a filantrópia válasz, és ez egyben egyébként a legnagyobb ellenpólusa is a vagyonadónak. Mert a nemzetközi, tehát az amerikai statisztikák szerint 2017-ben Amerikában a jótékonyságra adott pénz az 400 milliárd dollár volt. Tehát azért az egy nagyon komoly összeg, és itt fennáll az a veszély, hogy ha bevezetnek egy vagyonadót, akkor azzal az állam ezt a fajta adakozási kedvet csökkenteni fogja. És azt is tudni kell, hogy a filantrópiáról, tehát ugye itt most nem egy növényről beszélünk, hanem az adakozásnak ez a úgymond kultúrneve, ha így nevezzük, de a filantrópia egy nagyon meghatározó fogalom ezekben a térségekben, mert a gazdagoknak, vagy a vagyonosoknak a társadalom felé tett elköteleződését jelenti. Egyébként ez nálunk is jelen kellene, hogy legyen, jelen is volt, de hogy a méretét értsük és az okait, az első igazi filantrópus az Andrew Carnegie volt, aki Amerikában élt, és egyébként ma az idén 100 éve, hogy meghalt 1919-ben, ő volt a Carnegie Steel, ő adta ezt a Morgan Bankháznak, az egy legendás történet volt, akkor 480 millió dollár volt, ez a 19. század vége felé volt, sőt, aztán meg 1901-ben adta el, és a történetnek annyi a lényege, hogy Carnegie ezt a vagyont, amit ő így szerzett, ő egyébként is egy jómódú ember volt, ugye már a gyáros időszaka alatt is, ennek a 90%-át közcélokra fordította, és ezzel tulajdonképpen minden idők legnagyobb filantrópiáról beszélhetünk nála. Tehát ez az érték, csak hogy értsük, ma az akkori 480 millió dollár, ez ma 310 milliárd dollárnak felelne uh-huh. meg, ami a mai napig a minőjük egyik legnagyobb transzakciója lenne. Tehát, sőt, talán abszolút értékben még mindig most talán, ha az OA bejön az új arab, a szaudi olajcég, akkor lehet, hogy annak a transzakció értéke nagyobb lesz. De ez egy hallatlanul nagy dolog volt, és az még nagyobb volt, hogy ennek a 90%-át visszaforgatta a társadalomnak, amiből ő is jött. Ő egyébként spórbevándorló volt, tehát még így a viccek terén, tehát a spórolás ellenére nagyon-nagyon bűkező volt. Őneki köszönhetők a Carnegie Hall-ok, a Carnegie Library-k, egyetemek, és így tovább. Na most a lényeg az, hogy a vagyonadók és az adakozás az egy úgy tűnik, hogy egy ellentétes fogalom. A társadalomnak valójában teljesen mindegy, hogy melyikből van bevétele, de a lényeg az, hogy valójában az adakozás és a jótékonyság irányába kéne menni. Én több előadást hallgattam egyébként Magyarországon arról, hogy a két világháború között is nagyon sok múzeumot, művészeti tevékenységet, gyakorlatilag a fél, vagy talán az egész művészeti életet támogatásokból, magánmecenatúrából tartották fel. De egyébként nem kell messzire menni, mondjuk a mai Széchenyi térig, mert a Tudományos Akadémiát Széchenyi egyéb jövedelmének a felajánlásával hozta létre. Tehát gyakorlatilag ez az egész vagyonadó kérdés egy nagyon érdekes kérdést vet fel. Ez igazából egy boton témája lesz, hogy a vagyonadók és a vagyonos embereknek a társadalmi felelősségvállalása milyen mértékű. A világ úgy néz ki, hogy az adórendszerével nem fogja őket adóztatni. Kíváncsi vagyok, hogy ez a demokrata javaslat milyen mértékig fogja majd eltorzítani ezt a kérdést, és akár most rettentő népszerű egyébként ez a 2% 50 millió dollár fölött, tehát ez egy elég jó hangzó trendnek tűnik a választási vagy az előválasztási kampányban, de valójában én szerintem egy baromi kontraproduktív lesz, viszont másrésztről bizonyos területeken is így Magyarországon sem lehet látni azt, hogy az igazi milliárdosaink a társadalomért jót tennének. Tehát nálunk is az egész társadalmi felelősségvállás, a jómódú embereknek a társadalom felé történő anyagiak visszajutatása az valahol nagyon, nagyon gyenge még, tehát messze vannak a Széchenyi példától, és ezzel nem személyeskednék, csak inkább azt, hogy minden társadalomnak szüksége van erre, és ha az USA-ban mondjuk 400 milliárd dollár össze tud gyűlni, akkor én azt gondolom, ez egy nagyon szép dolog, és reméljük, hogy a Sandersék nem ütik agyon egy ilyen jellegű vagyonadóval. De okay. Ilyen adók vannak, egyre kevesebb van, és hát reméljük, hogy az adakozás ez szükségtelenné is teszi őket.
Oké, nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót, és szép napot, jó munkát kívánunk neked.
Nagyon szívesen nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, vagyonadókról volt szó Európában, és már meg is ágyazta dr. Feledi Botonnak a következő blokkot, ahol az újfajta vagyonosodási trendekről fogunk majd beszélgetni vele. András, találtál valami érdekeset?
Nagyon sokat. Mikroszolgálati hír, egy kis életkép napunk Budapestjéről. A Kuruszlesi úton a hólapátolást befejeztem. Másfél óra után több Mercit és BMW-t nem tudok feltolni a lejtőn. Kérem, a hátsó kerék meghajtásúak más utat válasszanak. Milyen szép.
Köszönjük szépen.
Aztán van még itt a 16. kerület Rákosi út, cammog, de volt sószóró, írja a Banános. Aztán élmény volt biciklizni 13 kilométert a Kárpát utcából a Gyömrőire, két kb. 10 méteres szakadt leszámítva, sehol nem volt még takarítva, a menetidő 45 helyett 75 perc, írja Szőke kapitány. Két több 10 méteres utcaszakaszon vagyok túl, most meg Esztergomban megyek Cseperről pálinkát főzetni, nem saját akaratból, és még lumbágom is van, írja a hallgató. Sajnos már nem hó, hanem vizes izé, de ellapátoltam, írja Kishomály. Tömegek próbálnak feltolulni a buszokra, a Kasszásdűlőnél 4 hév áll.
Igen, sajnos a Szentendrei hév sem jár a Batthyány felé, írta nekünk már korábban Andi, úgyhogy
eléggé komoly fennakadások.
Nem csak az M2-es áll, hanem a régi 2-es is, sőt egész Dunakeszi 400 méter kijutni a városból, ez 25 perc volt, de még van egy kicsi. Ja, bocs, én se túrtam el a havat, de Lajhár gyerekeim vannak, és ha közútkezelőket érheti felkészületlenül, akkor engem is ennyike. Azt mondja, Hókotról mellesleg 1 óra 10 perc Nagykovácsiból Budapest határa Adiliget. 1 óra 10 perc. Első órára nem érek be, írja a hallgató. Aztán Dunakeszi teljesen elesett, a vonat sem jár. A Budakalásztól az Árpád hídig 1-es kuplunk kombó, az élet nem habos torta, emlékeztet Fuszek. Káoszos helyet mondta, hogy kaotikus, léci, kaotikus. Többször is mondtam, azt mondja, hogy esetleg üljünk át egy másik autóba?
Igen.
Kérdezi a hallgató.
Üljünk át Carlos Jean autójába.
Az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Kérlek szépen, itt van velünk a vonalban dr. Feledi Botond, ismételtem, ugye már beszéltünk vele korábban a kínai kémügyek kapcsán. Szervusz, Botond!
Sziasztok, újra jó reggelt kívánok! Ezek szerint a kollégáknak van az autóban ideje egy kicsit még.
Igen, igen. Sajnos eléggé komoly hóhelyzet van egész Budapesten. Na, szóval kérlek szépen, hogy nézzük ezt a újfajta vagyonosodási trendeket, meg hát filantrópiát, és hát eszembe jutott, hogy milyen borzasztó nagy, elég egyenlőtlenség van a világon. Most néztem egy adatot, hogy 62 ember vagyona, az megfelel nagyjából 3,5 milliárd ember vagyonának. Tehát így lehet két mérleg tányérjába, vagy a mérleg két részébe tenni ugye ezt a dolgot, azért ez nem egy egyszerű dolog.
Így van, és alapvetően ezt a trendet látjuk úgy nagyjából az 50-es évek óta, tehát a második világháború utáni kapitalista világépítkezésben ezek az adatok jönnek elő, akkor is, hogyha mondjuk az amerikai CEO-knak és az átlag munkavállalóknak a fizetését hasonlítjuk össze, ja, ott is egy ilyen 10-15-szörös olló nyílt ki 40-50 év alatt. Ugyanígy Jeff Bezosnak a statisztikája az nem ez a felső-alsó százalék, hanem valami olyasmit számolt össze, hogy 2000 óta, tehát még a dotcom válság után, de 2008 előttről nézve a milliárdosok száma meg ötköröződött, a vagyonuk meg hétszeröződött. És egyébként, ha ezt grafikonon néznék hallgatók, akkor látnák, hogy 2008 után exponenciálisan nőtt a vagyonuk. Tehát ilyen szempontból azért itt vannak bőven kihívások a társadalmi egyenlőtlenségben.
Akkor nem is ördögtől való a hallgató felvetése, hogy vagyon növekmény adó. Az egyáltalán szóba kerül-e ilyenkor? Mert hát oké, a vagyonos embereket adóztatják, de az új vagyonosokat is így gyarapodásuk arányában nem lenne botorság.
Abszolút, tehát hogy a növekményt tudjuk megfogni, mi az, ami számon kérhető egy globális gazdaságban egyébként, tehát Kajmán-szigetestől, kriptovalutástól, nem hazai ingatlan befektetésestől, tehát itt rengeteg technikai kérdés is van. Egy érdekes adatot mondanék, ugye ahol lépcsős az adórendszer, Ott azért egyébként a két háború közt, tehát a világválság idején abszolút nem volt ördögtől való, hogy a felső adósávok akár, ez a top marginal tax rate, akár elérte a 60-70, sőt, ha jól emlékszem, Eisenhower adta az Egyesült Államokban a 90%-ot. És ez az, ami mára ugye az USA-ban 36% körül karistol, míg más országokban is, Egyesült Királyság még mindig persze relatív magas, de abszolút a felére estek vissza ezek a százalékok. Tehát innen látszik, hogy koncentrálódik a vagyon, koncentrálódik ezzel együtt a politikai befolyás is. És már szerencsétlen módon ennek Magyarországon ugye egy ilyen alapítványi leképződéses vitája van, ez a soros történet. De egyébként ez a vita, ez egy régi vita, legalább 5-10 évre visszatekintő, hogy alapvetően a gazdagoknak, az ultraricseknek a politikai befolyása hogyan nő, növekszik az Egyesült Államoktól megint csak Japánig, és ezzel mit lehet kezdeni, és milyen az ő hozzáállásuk az emberekhez. Ami egy érdekes kísérlet volt, hogy adójogilag vagy adó szempontból fogják meg őket, Kalifornia találta ki 2014-ben, hogy azok a vállalatok többet kell, hogy adózzanak, akiknél a vezérigazgató, a CEO egy adott aránynál többet keres, mint az átlagos dolgozónak a bére. Tehát, hogy ösztönözzék azt, hogy a bérek közelebb kerüljenek egymáshoz. Nagyjából erről az egy ilyen kísérletről láttam információkat. Tehát valahol azzal próbálkoznak, hogy míg az 50-es években ugye az egész munkás mozgalom eredményeképpen még léteztek munkavállalói szervezetek, és hatékonyan tudták ezek képviselni a bértárgyalásokon a munkásokat, addig azért alapvetően ez megváltozott. Vészmunkaidős emberek vannak, és egészen más típusú szerződések jöttek létre, munkaerőpiac fellazult, mondjuk így. Tehát innentől kezdve nem tudják ők maguk képviselni az érdekeiket. És ami a régi világhoz képest megváltozott még, az az, hogy a nemesség azért mégiscsak a saját emberei között ért, ott volt a kis kastélykája, jobb esetben talán még ismertek is egy-két embert napszámostól az udvarvezetőig. Míg mostanában ugye gazdagoknak nem kell otthon élniük a saját vagyonukat termelő egységek között, nyilván nem kínai kisvárosokban élnek, ahol telefont vagy cipőtalpat szerelnek össze, vagy olvasztanak, hanem egészen delokalizáltá vált ez a történet. És valahol innen jön a társadalmi stabilitásra való óriási veszélye ennek a mostani gazdagodásnak. Tehát a gazdagok bizonyos szempontból sokkal kevésbé vannak érdekelté téve a társadalmi struktúra fenntartásában, és abban, hogy a többi réteget valamilyen módon figyelembe vegyék a saját döntéseikkor. Ez az a veszély, ami most a Bernie Sanders-es jelenségtől kezdve Elizabeth Warrenen át a populistának címkézett mozgalmakig érezhető. Tehát mennyire, ennek a leképződését.
Mennyire érzik maguk a tehetős emberek? Ezt azért kérdezem, mert Bill Gates például már jól előre bejelentette azt, hogy el fogja adományozni a vagyon a nagy részét. Úgy, ehhez csatlakozott ugye a Omahai bölcs is, hallani Mark Zuckerbergről is, hogy valami ilyesmit tervez. Tehát, mint
nagyon
hogyha...
jó a kérdés.
Igen.
Mert tehát azt látni, hogy két tényezőből áll össze, az egyik az az, hogy mekkora a Bill Gates és Zuckerberg típusú új gazdagoknak a rétege, tehát akik tényleg a self-made ment valósítják meg, és ebben Piketty és Thomas Piketty, de minden más statisztika azt mutatja, hogy kezdünk visszatérni a 20. század első felének valóságához, a dinasztiák valóságához. Tehát Bill Gates a kivétel, Zuckerberg a kivétel, ehhez képest a különböző számítások szerint ugye a top 500-as lista tetején vitatkoznak ott a szakértők, hogy 50% körülje már az örökölt vagyon gazdagoknak a része. Most ők nyilván egész máshogy viselkednek. A másik oldalról pedig tény, hogy tehát a Bill Gates alapítvány a világ legnagyobb alapítványa, amiről tudunk, és egyébként a gazdagok által létrehozott alapítványok egyharmada globálisan az Egyesült Államokban van, még ennek a vagyonnak, amit globálisan alapítványok filantrópia címszóval kezelnek, kétharmada található az USA-ban. Úgyhogy egészen döbbenetes és óriási vagyonkoncentráció van. Egy talán 2014-es harvardi tanulmány volt az, ami kifejezetten az alapítványok korának jelölte meg a mostani időszakot, mivel az alapítványok száma egyébként globálisan is óriási ugrott. Más kérdés, hogy az Egyesült Államokon kívül ez nem mindig magánalapítványokat jelöl, hanem kormányzati alapítványokat, szuverén alapokat és mindenféle más hát állami szereplők által kezelt pénzeket.
Sokan azt mondják, hogy ez is egy ilyen kicsit álságos a Zuckerbergnél, például hallottam ilyeneket, hogy azért viszi alapítványa vagyonát, hogy ki tudja menteni, és hogy ne kelljen neki adót fizetni.
Biztos, hogy rengeteg megfontolás van, és ezt kellene eltagadni. Kérdezted, hogy hogyan viselkednek ők, ugye ez egy nagyon jó és elég kevéssé kutatott kérdés. Ugye a szegények kapcsán rengeteg kutatás van, hogy házasodnak, hogyan tanulnak, nem tanulnak, és ehhez képest a gazdagokat egy picit kevéssé kutatják. De csak szimbolikusan említenék egy
kérdést. Hát mert ők talán jobban titkolóznak, mint a szegények, nem?
Hát valószínűleg igen, nem ülnek be egy fókuszcsoportos interjúra egy pizza mellett. De ettől még azért sikerült egy-két kísérletet elvégezni, és számomra ez nagyon érdekes volt, hogy ugye ez a klasszikus kísérlet, hogy a kísérleti alanynak fel kell ismerni érzelmeket a fotókon mutatott emberek arcáról. És ebben kiderült, hogy szignifikáns az összefüggés, hogy minél vagyonosabb az ember, annál kevésbé ismeri föl ezeket az érzelmeket. És hogyha valakinek csak azt mondták, hogy ő egyébként most egy vagyonos ember cipőjébe képzelje magát, már akkor is csökken ez a képessége. Most nyilván vitatkozhatunk, és remélem, hogy a pszichológus hallgatók rögtön a telefonjukhoz nyúlnak, de mindenképpen egy érdekes vonal az, hogy elgondoljuk, hogy a gazdagok hogyan gondolkoznak a saját vagyonukról. És ebben az az önigazolás, hogy ők ezt maguk szerezték, ugye egy folyamatosan jelenlévő érv, ami onnantól kezdve lesz érdekes, hogy ezáltal igazolják azt, hogy ők ezt jogcímeken keresztül kívánják visszajuttatni. Tehát nem arról van szó, hogy ők osztanak a szegényeknek pénzt, nem alamisna, hanem oktatásra, második projektekre adják oda, hogyha ezt konkrétan kérik, és szépen meg van írva egy projekt erre. És innen jön az alapvető etikai kérdés, hogy vajon az a pénz, az a vagyon, ami most az emberiség rendelkezésére áll, ugye itt mindenkinek egyenlő részben kéne osztozni ezen, és gyakorlatilag a gazdagok csak visszaadják azt, ami a többi emberé, vagy pedig egy valamiféle kisebb újraelosztásban segítik azokat, a szegényebb embereket, hogy ők is hozzájuthassanak valamihez, és ez feltételezi, hogy egyébként ez a vagyon folyamatosan növekedni tud globális szinten is. És ez az etikai dilemma most egyre élesebb lesz, főleg a klímaváltozással együtt, hiszen itt azért már maga az ENSZ jelentésszerű is úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag klíma-apartheid felé tartunk, ahol a gazdagok majd elmenekülhetnek, de a emberiség nagy része nem fog tudni esetleg elmenekülni ennek a következményei elől. És ezáltal itt ez a társadalmi igazságosság kérdés messze-messze túlmutat azokon a vitákon, hogy a vagyonadó hány százalékos legyen. Tehát itt elvíz alapvetőetikai társadalmi.
Hát érdemes akkor visszarévedni, mondta, párhuzamot vontál, hogy a 1900-as évek elején is hasonló helyzet állt elő, hogy akkor hogy oldották meg ezt a dolgot trösztellenes törvényekkel, meg stb. Azért valahogy sikerült visszatuszkolni a szellemet a palackba, ami most újra kiszabadul.
Abszolút újra kiszabadulni látszik, csak a szereplők kevésbé lokálisan, kevésbé vannak lokálisan érdekeltítéve, és itt a lokalitás már nemzetállamokat jelent, nem is vidékeket, meg megyéket. Úgyhogy tehát az, amit most az amerikai elnökválasztáson majd láthatunk a vitában, analizálom ennek a vagyonadó javaslatait, ez a visszafogott jéghegynek a csúcsa, ugye a fiatalabb hispán, a demokrata szenátor jelöltnő ennél valamivel radikálisabb számokat fogalmaz meg. Európában ez a vita ehhez képest még egészen alig van jelen a
történetben. Jó, nagyon sok kérdés van még, de az időnk lejárt, meg egyre türelmetlenebbek a közlekedők ott a háttérben, én hallom. Úgyhogy utadra engedünk. Köszönjük szépen, Botont, hogy itt voltál.
Köszönöm, minden jó, szervusztok.
Szia! Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.